A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszönti Önöket a szerkesztő Gerbe Janita és sorozatunk gazdája, szakértője Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Pál Feri atya keddesti alkalmai a budapesti MOM kulturális központban jó ideje már az életünket megnehezítő sémákról, beidegződéseinkről szólnak. Ezek feldolgozására teszünk kísérletet, műsorról műsorra, hogy miként értelmezhetjük úgy a sérüléseinket, zavarainkat, hogy általuk fejlődni tudjunk. Néhány hete már az elismerés hajszolásáról beszélgetünk, kicsit ismételjük át, hogy miért és hogyan nehezíti meg az életünket az elismerés utáni oldhatatlan vágyunk. Amikor nem bírom elviselni, hogyha valami megakaszt, hogyha nem én vagyok a fontos, ha valaki nem rám figyel, és nem engem értékel, ha úgymond szeretetmohóságban vagyok.
Igen, ennek a belső sebzettségnek a lényege, hogy akkor is kifelé figyelek, amikor már magammal is kellene foglalkoznom, vagy törődnöm. Hogy a legfontosabb és hasznosabb információk talán már belülről érkeznének arra vonatkozóan, hogy értékes vagyok, vagy mire van szükségem, vagy mit akarok és mit nem, hogy milyen döntést akarok hozni az élettel kapcsolatban. Ezek mind ide bent születnek meg, és ide bentről tapasztalhatóvá, érzékelhetővé, fölismerhetővé vál, hatnának akkor, hogyha nem ebben a sémában élnék, mert erre a sémára akkor éppen az lesz a jellemző, hogy még akkor is kifelé figyelek, még akkor is mások elismerése után hajtok, amikor már régen az életemet jobban segítené, pontosabb iránytűt adna számomra az, hogyha a belső jelzéseimre figyelnék. De amikor ebben a sémában vagyok, akkor azt gondolom, tulajdonképpen nagyon sok ha jellemzi ebben a sémában élő szemét, mert azt mondja, hogy ha sikeres lennék, akkor szeretnének. Ha megbecsülnének és elismernének, akkor érezhetném jól magam. Hogyha szeretnének úgy, ahogyan én arra vágyom, akkor élhetném azt át, hogy értékes vagyok és szerethető. Mert a belső forrás számára nem áll rendelkezésre.
Két kérdés is felvetődik ennek kapcsán. Az egyik, hogy nem lehetséges, hogy egy kicsit még a gyermekkorban ragadtunk ennél a sémánál, hiszen a gyermek az, aki mindig kívülről várja a megerősítést, akinek szüksége van a szeretetre, aki azt akarja, hogy figyeljetek rám, hiszen a kisfiú felszalad a játszótéren mondjuk a legmagasabb pontra, és azt mondja, most mindenki engem figyeljen, most mindenki rám nézzen. Lehetséges, hogy akkor ez a felnövésünk folyamatában egyfajta megakadás?
Te nem lehetséges, hanem biztosan így van. Tulajdonképpen, amikor a sémákról beszélünk, mind a 18 séma az alapján került kidolgozásra és megfogalmazásra, hogy valamilyen korai életszakaszban, a személyiség fejlődésünk elején, gyerekkorban történik valami olyan életélmény és tapasztalat, amit a séma tulajdonképpen visszatükröz, például azt a bizonytalanságot, ami gyerekkorban mélyül el és szilárdul meg, hogy nem kapok elég visszajelzést arra nézve, hogy szerethető vagyok, hogy értékes vagyok, hogy tudok jót csinálni, és a többi, és ez a bizonytalanság végig kísérheti az egész életem.
A másik kérdés, ami bennem felvetődött, az itt, a most, a múlt és a jövő kapcsolatrendszere, hiszen ugye említetted, hogy ha majd szeretni fognak, vagy ha szeretnének, mondjuk a jövőben, ha valaki szeretni fog, akkor én majd boldog leszek. Ha a jövőben sikeres leszek, akkor boldog leszek. Viszont nekünk itt és most kellene boldognak lennünk, és nem pedig feltételekhez, jövőbeni feltételhez kötni ezt.
Aki ezzel a sémával él, tulajdonképpen, minthogyha szinte kizárólagosan egyrészt a múltban töltené az idejét, hiszen az ott átélt rossz tapasztalatok azok, amik meghatározzák most is, ebből a szempontból hiába van a jelenben, akkor is a múlt határozza meg, és közben pedig, ahogyan próbál a múlt nehézségeiből valahogyan kilátni, Valóban a jövőre vonatkozóan rengeteg föltételt és rengeteg haval kezdődő mondatot mond magának, ebből a szempontból pedig a reménysége kizárólag a jövőre vonatkozik, és annak semmiféle jelenbeli gyökere nincsen.
Fontos, hogy ezt felismerjük magunkban, de van ennek feloldása?
Minden sémából van kivezető út, lehetséges a gyógyulás, a növekedés, a fejlődés, még hogyha teljességgel nem is tudunk átírni egy sémát, vagy annak mindenféle következményét, akkor is újabb és újabb lépéseket tehetünk abba az irányba, hogy nagyobb szabadsággal éljünk, hogy nagyobb jolléttel éljünk, hogy nagyobb hatékonysággal éljünk, hogy az emberi kapcsolataink kielégítőbbek legyenek. Különben, ha nem így volna, talán ez a beszélgetés is értelmetlen lenne.
És ilyenkor a feloldás múltban kezdődik, tehát muszáj visszafordulni ahhoz a ponthoz, ahol esetleg ez a sérülés elkezdődött, vagy a jelenben kezdjük a feloldást?
Tulajdonképpen mind a két irány lehetséges. Hát az is egy jó út, hogy valaki számára világossá válik, hogy tulajdonképpen minden, amit ő nap mint nap átél, az a jelenben nem reális, a múltban azonban az volt. Tehát márpedig, hogyha meg tudom világosan mondani, hogy igen, ezek az érzéseim, gondolataim, fizikai állapotaim, emlékeim nyilvánvalóan a múlthoz tartoznak. Hozom őket, mint egy örökséget, de tulajdonképpen a múltban reálisan éltem ezt meg, a jelenben azonban nem. Ezért akkor, ha múlt felül indulunk, ez is nagyon sok plusz fényt hozhat a jelennel való barátságot kötésünkben. De nyilvánvalóan jelenből is kiindulhatunk. Egészen konkrétan megpróbálni föltárni azt, hogy mondjuk én most, aki azt gondolom, hogy értéktelen vagyok, van-e most bármi olyan tapasztalatom, most egy beszélgetésben, vagy egy emberi kapcsolatban bárki üzenel nekem ilyet, vagy éppenséggel az, hogy egyáltalán mondjuk meghívott valaki egy rádióműsorba, ez nem jelzi-e már rögtön azt, hogy valamiféle értéket valaki felfedezett bennem? Tehát tulajdonképpen a jelenből is kiindulhatunk. Mert amikor valaki ebben a sémában él, nyilvánvaló, hogy a sebzettségnek, a realitás vesztésnek az is része, hogy a jelenben bizonyos dolgokat lát, vagy fölnagyít, vagy akár belelát, ami talán ott sincs, pozitív tartalmakat meg észre sem vesz.
Ugye említetted is, hogy azért van ebben az elismerés hajszolásban egyfajta csavar, mert hogy magára az elismerésre, magára a szeretetre mindenki vágyik, és ez egy teljesen természetes dolog. Csak amikor ezt határozza meg, és ez úgymond rombolja le saját magunkat vagy az önértékelésünket, akkor van a probléma.
A nehézség akkor van, hogyha olyan kiszolgáltatott módon és szabadságot nem átélve vágyom, epekedek a szeretet vagy az elismerés, a megbecsülés kifejezése iránt, hogy tulajdonképpen mindaz, amire így vágyok, számomra egyébként nem érhető el önmagamból, vagy a múlt tapasztalataiból, vagy az emlékeimből, vagy a jelenlévő kapcsolataimból, hiszen mindegyikünknek van ezer tapasztalata, hogy a másik, akivel beszélgetek, éppen fáradt, vagy a másik, akivel éppen akartam volna valamit együtt csinálni, azt mondja, ne haragudj, nem érek rá. Persze, hogy ezek esetleg eshetnek rosszul, vagy elterveztem valamit, milyen jól esett volna, de közben nem hullik ki minden a környezetemből, a lábam alól nem nyílik meg a föld, hanem elérhető magam számára annak a meggyőződése, érzelmekkel, érzésekkel teli élménye, hogy hát azért, mert éppen most nem tudom én, valaki nem kedvesen szól hozzám, attól én még szerethető vagyok. Azért, mert valaki azt mondja, hogy ez nem jó, attól én még tudom magamat nagyra értékelni és becsülni. Itt ebnél a sémánál az a probléma, hogy amikor a külső jelzés és megerősítés nem érkezik, akkor ő belülről ezeket a kapaszkodókat, amik reálisak lennének, hogy ő egyébként egy értékes ember, vagy hogy szerethető, nem tudja elérni.
Most felnőtt emberekről beszélünk, de a gyerekeknél, amikor ez kialakuló félben van, akkor tudunk-e valamit tenni, hogy mondjuk ezt megelőzzük, hogy ez a séma, ez az elismerés hajszolás egyáltalán kialakuljon bennük?
Az alapmondatunk most is úgy szól, hogy a legtöbb, amit egy gyereknek adhatunk, hogy észrevesszük, ráhangolódunk a reális szükségleteire. Vagyis elkerülünk két végletet. Az egyik elhanyagolás, bántalmazás, negatív élmények. De a másik végletet is érdemes elkerülni, amikor valakit elkényeztetek. Mert amikor valakit elkényeztetek, tulajdonképpen akkor sem a szükségletei alapján cselekszem, hanem például a saját félelmeim okán, vagy pedig a saját szorongásaim vagy bizonytalanságom okán, például, hogy szeretnék nagyon jó anya lenni, azonban bizonytalan vagyok abban, hogy nagyon jó anya vagyok-e, vagy tudok-e elég jó anya lenni, vagy egyáltalán tudom-e a gyermekemet valahogy szeretni, hogy neki arra legalább minimálisan szüksége lenne, akkor engem leköt a saját bizonytalanságom, a saját aggodalmam, tehát nem a gyerekemre hangolódok, nem abba az irányba viszem az időmet, az energiámat, hogy tulajdonképpen megértsem, fölfogjam és megérezzem, hogy mi is van ő vele, hanem arra, hogy a saját szorongásomat enyhítsem. Saját bizonytalanságommal törődök. És ebben azt a megoldást választom, hogy akkor tulajdonképpen kritikátlanul, azt nem is figyelembe véve, hogy mikor minek lenne már határa, vagy mikor miből lenne már elég, én még adok, és még adok, és még adok, mert ezáltal magamat nyugtatom meg, és nem a gyerekeimet.
Úgy fogalmaztál első pontként, hogy amíg hajszolom az elismerést és ez rabulejt, addig félelemben és bezártságban vagyok, nem az ittben és mostban. A párkapcsolatot is idehoztad, hiszen fontos, hogy egymásra is figyeljünk. Meg tudom engedni a páromnak, hogy legyen. Ez egy nagyon érdekes és egy nagyon szívenütő mondat, hiszen ugye mindig elvárásaink vannak egymás irányában egy párkapcsolatban is, ugye eddig az egyénről beszéltünk, most, hogyha egy pillanat erejéig a párkapcsolatra is kitekintünk, akkor ugye említetted, hogyha mondjuk veszekszik egy pár, és akkor az egyik azt mondja, hogy én tudom, hogy te kiabálsz velem, de ez a te problémád, én pedig megengedem magamnak, hogy egy kicsit kívülről szemléljelek. Hogyan zajlódhat le ez a beszélgetés úgy, hogy az építő legyen mind a kettőjüknek?
Ehhez a helyzethez hozzátartozik az, hogy egy kapcsolatban, főleg egy társkapcsolatban, ha neked van egy problémád, akkor az valamiképpen az én problémám is. Ettől nevezhetjük társkapcsolatnak. De a kérdés az, hogy mi az én problémám? Az én problémám ebben az esetben az, hogy együtt vagyok valakivel, akinek van egy nehézsége, és számomra fontos az a személy, akinek most van valami nehézsége. Én őt értékelem, akkor is, hogyha ez a nehézség az én életemre is kihat. Tehát nagyon egyoldalú lenne, hogyha én egyszerűen csak megrángatnám a vállam, és azt mondanám, ez a te problémád, csinálj vele, amit akarsz. Mert hiszen ezzel, mintha azt fejezném ki, hogy mi nem tartozunk össze, hogy mi nem számíthatunk egymásra. Tehát az első dolog az az, hogyha egy társkapcsolatban egyik félnek van problémája, az valamiképpen a másik fél problémája is. A másik nagyon fontos kijelentésünk, hogy fontos meghatározni, hogy miféleképpen az én problémám az, hogyha te neked van valami problémád. És akkor ennek a meghatározása nagyon fontos vagy jelentőségteljes, mert az akkor elég jól kijelöli annak a határait, vagy azokat a lehetőségeket föltárja, hogy tulajdonképpen mit is érdemes nekem tenni. Például az egyik fél bizonytalan nagyon abban, hogy ő szerethető-e, hogy ő értékes-e, hogy ő elég szép-e, és a többi. Akkor ez kétségkívül az ő problémája. Az én problémám ezzel kapcsolatban pedig az, amit nem érdemes elkenegetni, vagy letagadni, hogy én szeretek egy olyan embert, nekem fontos az a valaki, aki ezzel a problémával küzd. Ezért például hajlandó vagyok újból és újból megerősítést adni annak a személynek, aki bizonytalan. Közben pedig például az ő bizonytalanságát nem veszem magamra olyan értelemben, hogy nem kezdem el aláásni a saját önbecsülésemet azzal a gondolattal, hogy hát biztos nem véletlenül bizonytalan. Biztos van annak oka, hogy most megint megkérdezte, hogy szeretem-e. Valószínű nem szeretek elég jól, valószínű nem vagyok én se elég jó. Na ebbe az irányba nem viszem el a gondolataimat. És itt nagyon világosan húzok egy határt, és azt tudom mondani, hogy a társamban itt van egy fokozott érzékenység, én tisztelem ezt a fokozott érzékenységet is, nem csak a társamat. Ezért alkalmazkodom is józan keretek között ehhez, de nem vonok le ebből magamra nézve irreálisan negatív következtetéseket.
Említetted, hogy ha a jóhoz fűződő viszonyunk nagyon problémás, ennek árnyékában a rosszhoz fűződő viszonyunk is nagyon problémás, és természetesen itt a jó és a rossz, ez többször is kihangsúlyoztat, hogy nem erkölcsi értelemben értendő. De vajon mit értünk ez alatt? Hogy problémás a jóhoz fűződő viszonyunk, és ezáltal akkor már nem lehetünk rosszak sem.
Amikor itt jóról és rosszról beszéltünk, valójában nem erkölcsi, főleg nem teológiai szempontból beszéltünk róla, hanem abból a szubjektív megítélésből, ahogyan gyerekkortól kezdve megtanuljuk azt, hogy mit tartsunk jónak és rossznak. Vagyis például egy gyerek, akinek újból és újból a szülei azt közvetítik, hogy te semmire se vagy jó, te egy mihaszna lény vagy, hogyha már nem is érdemes elkezdened se, hát csak elrontani tudod, te egy szerencsétlen valaki vagy. Akkor ő egyrészt magát nagyon könnyen rossznak fogja tartani, és mindazt, amit csinál, szintén rossznak fogja tartani. De ráadásul történik egy még nagyobb probléma, hogy azt is rossznak tarthatja, ha egyáltalán próbálkozik. Vagy például, ha próbálkozás közben valamit elront, akkor nem fogja azt mondani, hogy ez egy értékes tapasztalat, szabad elrontanom valamit, éppen ezáltal tanulhatok meg valami újat, sőt, föltehetően elrontás nélkül nem lehet valamit jól megtanulni, főleg valami bonyolultabb, nehezebb dolgot lehetetlen elsajátítani, anélkül, hogy azt elrontanám, éppen ez a tanulási folyamat, tehát a tanulási folyamat értékes és jó, abban benne lenni értékes és jó, én magam is értékes és jó vagyok, és ha valamit elrontok egy tanulási folyamatban, miközben nyilvánvalóan szeretném jól csinálni, ez is értékes és jó. Csak nem annak a személynek, aki ebben a sémában él. Mert ő akkor azt fogja gondolni, hogy nem, én is rossz vagyok, ez a tanulási folyamat haszontalan és értelmetlen, belekezdeni se érdemes, elrontani valamit, tévedni pedig egészen katasztrofális.
És hogyan segíthet ebben a szülő? Vagy tud ebben segíteni?
Nyilván, ha szülőként látok arra rá, hogy tulajdonképpen a magatartásom egyáltalán nem vezet a kívánt eredményre, hogy ahogy például a gyerekemet szidalmazom, vagy bántalmazom, az egyáltalán nem azt hozza magával, amit esetleg várnék, vagy gondolnék, hanem a gyerekem abban megsérül. Ha egyáltalán szülőként rálátok arra, hogy még a kívánt eredményt sem érem el, arról persze már most ne is beszéljünk, hogy nem egyszer arról van szó, hogy sok szülőnek az érzelmi önszabályozása, vagy egyáltalán az, ahogy a nő magát próbálja egyensúlyban tartani, az nem egyszer a gyerekek rovására történik.
Ugye említettük, hogy jó és rossz, és itt talán úgy kristályozódik ki a legjobban, hogy a legjobbnak lenni valamiben, nem csak szimplán jónak lenni valamiben, vagy nem elrontani, az már tényleg katasztrófa, hanem a legjobbnak lenni, akkor lehet őt szeretni. És hogyan engedhetem meg magamnak, hogy mégis rossz legyek valamiben? Vagy ezt szándékosan kereshetem azokat a helyeket, ahol nem akarok a legjobb lenni, hanem mondjuk elfogadom, hogy a második vagyok, a harmadik vagyok, nem a legjobb, hanem mondjuk adott esetben rossz is.
Pontosan így van, megint csak nem morális értelemben. Ér egy kudarc, egy vereség, valamit elrontok, kiderül egy hiányosságon, valamit nem tudok elég jól mondani, vagy megcsinálni, vagy látni, vagy érteni, de közben pedig, miközben engedélyt adok magamnak arra, egy szülői tilalommal szemben, hogy ezt én megengedhetem magamnak. Nem azért, mert felelőtlen vagyok, vagy nem törődöm vagyok, hanem egyszerűen azért, mert ez az életnek természetes része. És én, ha valamit elrontok, majd tanulni akarok belőle. Másképpen jobban csinálni, a felelősséget vállalni érte. És akkor például itt vagyok a jelenben, valamit elrontok, és akkor beindulna persze a sémának a teljes világa, hogy rossz vagyok, jönnének a bűntudat, a rossz érzés, a szégyen és az összes többi, a nyomorult érzelmi állapot, rengeteg emlék, hogy hogyan szégyenültem már meg életem során, amikor valamit elrontottam, hogyan vetettek meg, vagy bélyegeztek meg, amikor valamiben kudarcot szenvedtem. Már is a testemben is érezném a rossz következményeket, de akkor egy picit fölemelhetem a fejem, mert egy gyógyulási folyamatban vagyok, és megnézhetném, hogy tulajdonképpen itt és most bánt-e engem valaki azért, mert elrontottam. És nem egyszer azt fedezem föl, hogy nemhogy nem bánt érte senki, vagy nemhogy nem vetnek meg érte, hanem látom, hogy a másikon, hogy tulajdonképpen jó indulattal néz rám. vagy hogy egyáltalán nem csökkent a szeretete irányomban. Vagy mond két mondatot, hogyha bárkivel előfordult, velem is tegnap megtörtént, hogy valamit nem tudtam jól csinálni. Persze ilyenkor a sémám tovább dolgozik, és mondhatom azt, hogy biztos nem mond igazat, vagy biztos csak kedveskedni akar, vagy esetleg érdekből mondja. De akkor megint rálátok arra, hogy ezt a sémám mondatja velem. És akkor rájövök, hogy az a valaki, aki mondja, még sose hazudott nekem. Tehát nyilvánvaló, hogy itt azért egy folyamatról van szó. És a folyamatban újabb és újabb lépések következnek, és mindig van esély arra, hogy a séma megint bekaparincson a maga világába, de mindig megvan a lehetőség arra, hogy rálássak a sémám logikájára, miközben én azt belül élményszerűen élem meg, és akármit is élek meg a rálátás miatt, más gondolatokra, más cselekvési formákra induljak el.
Pontosan ezt akartam kérdezni, hogy van-e visszaesés ebben a folyamatban, és akkor most itt mondtad, hogy persze, hogy van, illetve tapasztaltál-e olyat, hogy valaki jól érzi magát rosszul, tehát, hogy szeret rosszul lenni, és tudja, hogy lennének kivezető utak, de valahogy nem akaródzik, vagy felismerte már, hogy ha arra menne, és ezeket meglépni, és egy kicsit felülről nézne önmagára, vagy kívülről, akkor akár jobban is lehetne, de annyira beidegződött már, vagy kényelmes, nem tudom, vagy már megszokta, hogy hagyja, hogy rosszul legyen.
Természetesen naivitás volna azt gondolni, hogy minden beteg meg akar gyógyulni. Vagy hogy mindenki, aki valamilyen rossz állapotban van, mindent elkövet azért, hogy jobb állapotba, jobb helyzetbe kerüljön. Ez egyáltalán nincsen így. De ebből sem az következik, hogy rosszak lennénk. Vagy bénák lennénk, szerencsétlenek, ügyetlenek, megvetésre méltóak. Hanem például arról van szó, hogy rettenetesen negatív dolgokkal is megtanultunk együtt élni. Megtanultunk hozzá alkalmazkodni. Mondhatnám azt is, hogy az emberi természetnek egy óriási erénye, hogy nagyon nehéz föltételek között is képesek vagyunk életben maradni. Képesek vagyunk alkalmazkodni, elviselni nagyon sok rettenetes dolgot is azért, hogy élni tudjunk. Igen ám, de miközben az emberi természetünk segítségünkre van, hogy megtanuljunk élni nehéz körülmények és feltételek között, érdemes arra rálátnunk, hogy ezek a nehéz külső-belső föltételek és állapotok és helyzetek és sémák, ezek vajon olyanok, amiken nem tudunk változtatni, tehát csak megszokni érdemes, vagy nagyon is lehet rajtuk változtatni.
Egy következő pontot mondtál, és kérlek, hogy majd értelmezzük, illetve mondjunk is rá példát. Fölfedezhetnénk azt a jót, illetve fölfedezhetnénk azt, hogy az, amit rossznak tartunk, az lehet valami nagyobb jónak a része. Tehát amit rossznak tartok, az egy nagyobb jó része lehet.
Hogyne, rengeteg példát hozhatnánk. Most, hogy éppenséggel a hely szellemétől, meg a húsvéttől egyáltalán nem idegen talán ez a téma, hogy például Krisztusnak a kereszthalála és áldozata kétség kívül egy nagyobb jónak a része. Nagyon gyakran sokféle szenvedésünk, nehézségünk, megpróbáltatásunk, amit ha csak önmagában nézünk, akkor azt mondjuk, hogy rossz. Ha kitágítjuk a nézőpontot, és látjuk, hogy az életünknek van egy iránya, vagy valamilyen célja, akkor ahhoz a célhoz viszonyítva, az irányhoz viszonyítva, kétség kívül azt tudjuk mondani, hogy ez akkor egy nagyobb jónak a része.
Innen folytatjuk a jövő héten is, akkor is majd megkérlek, hogy példákkal erősítsük meg ezt a gondolatot, akkor is tartsanak majd velünk. A technikus Bójás János nevében is búcsúzik a műsor szerkesztője Gerben Janita és a sorozat gazdája
Pál Feri.